Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szívesen jöttem, és örülök, ha találkozhatom így is az emberekkel.
Minden szentek és halottak napja következik, de hát a halottak előtt ott vannak az élők. Mit üzen nekünk az ünnep?
Nagyon fontosnak tartom, hogy egyáltalán gondolkodjunk ezeknek az ünnepeknek az üzenetén, hiszen azok, akiket minden szentek napján ünnepelünk, éppen olyan emberek voltak, mint mi, valamiben viszont mégis mások, és pontosan ez a másságuk az, amire oda kell figyelni, hiszen emberi természetük volt, önmagukkal harcoltak ők is, viszont amiért szentek lettek, a Szentírás ilyet mondta, hogy egy hatalmas sereg, akik a nagy megpróbáltatásból jöttek. Hát igen, a mindennapok világa, a mi emberi életünk világa megpróbáltatásokkal teli, ez egészen természetes, viszont a szentek éppen azt üzenik nekünk, hogy mind ezek közepette az ember jelenléte, ha Istent mintázza, akkor ez egy gyógyító jelenlét. Isten beavatkozott gyógyító módon a világunkba, a mi emberi életünkbe, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy isteni értékek jelennek meg, olyan értékek, amikre mindannyian vágyakozunk. Türelem, megértés, nagy lelkűség, megbocsátás, irgalom. Ezek mind-mind isteni értékek, és a szentek, akiket minden szentek napján ünnepelünk, azok, akik mindezekkel az értékekkel, illetve egyikkel vagy másikkal inkább, tehát nyilván nem arra gondol az ember, hogy mindezek megjelentek egy-egy ember életében, de valamelyik ilyen adottság, amire mindenki vágyakozik, oly módon jelent meg, nem látványosan, ez is nagyon lényeges, mert ők nem a személyiségükkel akarnak hatni, hanem elsősorban ezekkel az értékekkel, majdnem, hogy azt is lehetne mondani, hogy észrevétlenül akarnak jelen lenni ebben a világban, de tényszerűen ezekkel a gyógyító értékekkel. Tehát én azt gondolom, hogy a szentek azok, akik Istennek ezt a jelenlétét fölismerték a maguk életében, és elfogadták azt is, hogy az Isten egymásra bízott bennünket, és hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor egymást meg kell ajándékoznunk önmagunkkal, ezzel a meggyógyult önmagunkkal, az átformált, átalakított emberi természetünkkel, és akkor ebben az esetben ez a világ, amelyben élünk, jobb. Egyébként nagyon érdekes, a Szentírás boldognak mondja ezeket a szenteket, és hogyha a Szentírásnak az arám változatát nézzük, hiszen eredetileg arám nyelven íródott, pontosan a Szentírásnak ez a része, akkor azt mondja, hogy ezek a boldogok, az aseri, ez magyarul azt jelenti a győztesek. Tehát ezek az emberek azok, akik valamiképpen legyőzték azt a természetüket, amely lefelé húz mindegyikünket, a kisebb ellenállás felé hív el bennünket, ezt az emberi természetünket legyőzték, ezek a hősök, ezek a győztesek, és Isten felől élnek, és ezt az Istent akarják megjeleníteni. Ezt a győztes Istent, aki azért lett értünk emberré, hogy ezt a mi emberi világunkat valóban megmentse, hogy emberségessé váljon ez a világ, és mindegyikünk számára a boldogság helyszínévé.
Van annak valamilyen technikája, hogy ezeket az erényeket, a irgalmasságot, a türelmességet a napi gyakorlatunkban hogyan tudjuk előállítani? Hogy ez szerint viselkedjünk?
Igen, egyszerűen arra kell gondolni, hogy mindegyikünk jó akar lenni. És ahhoz, hogy az ember valóban jó legyen, figyelmesnek kell lenni, és észre kell venni az emberek szükségét. Valójában valójában nem mehetünk el egymás mellett, és hogyha képesek vagyunk arra, hogy megálljunk, odaforduljunk valakihez, akkor ez egyszerűen azt jelenti, hogy megmozdult bennünk valami, és ettől a pillanattól kezdve egy érték elkezd növekedni az emberben. És ha ezt az ember következetesen teszi, végeredményben ez az öngyógyulásunknak a folyamata, akkor egyszer csak az ember maga is jobbá lesz, mert jóvá csak az az ember lehet, aki jót tesz. Egyszerű. Nem mehetünk el közömbösen egymás mellett, ha megfogadjuk azt, hogy nem vakon és nem süketen járjuk az útjainkat, akkor rengeteg találkozásunk lesz, és ezekben a találkozásunkban megelevenedhetik az ember találékonysága, és ez minél többször megtörténik, annál felszabadultabb lesz az ember, annál jobban kiteljesedik az élete, és ő maga is boldog lesz. A szentek boldogok, ettől boldogok.
Hogyan kell ön szerint észrevenni más ember szükségét, olyanokét, akik nem hasonlítanak ránk, jobb vagy rosszabb helyzetben vannak, mint mi, hiszen azokkal nem tudunk együtt érezni, mert nem abban a helyzetben vagyunk, nem is értjük, hogy mi a problémája.
Egyszerűen arról van szó, hogy az embernek annyit el kell fogadni, hogy nem zárkózhat be a maga egyéni világába, hiszen mi közösségi lények vagyunk. Az ember beleszületik egy családba jó esetben, az ember beleszületik egy közösségbe, egy nagyobb közösségbe, a társadalomnak lesz a tagja, és ez eleve elrendeli azt, hogy az ember a másik ember társa. Tehát, ha az ember ezen gondolkodik, akkor szükségképpen eljut odáig, hogy mindenki a társam. Az egy más kérdés, hogy adott esetben az embernek le kell győzni önmagát, hogy el tudja fogadni azt a másik embert, társaként, társának, és hogyha felelősséget érzünk egymásért, ezt is föl kell kelteni magunkban, mert valamiképpen ezt tanulni kell, hogy igenis, nem élhetek csak magamnak, nem élhetek önző módon. Nekem nagyapám pici gyerekkoromban beszélt erről, talán még iskolás sem voltam, hogy az életet tanítani kell. És akkor megkérdeztem tőle, nagypapa, mit jelent, hogy az életet tanítani kell? És ő akkor nagyon egyszerűen azt mondta, hogy az életünket oda kell ajándékozni a másik embernek. És ez az oda ajándékozás. Ez jelenti, hogy az ember kilépett önmagából. Kilépett a maga szűkös érdekköréből. Erre figyelmeztetni kell az embert. Ez a nevelés, ez pici gyerekkorunktól kezdve történik, és akkor az ember lehet, hogy erőfeszítés árán kell, hogy odaforduljon ahhoz a másik emberhez, de ha ezt elkezdjük, akkor egyszer csak örömünk is telik ebben, hiszen ez a legnagyobb dolog, hogy jót tenni.
De hogy kell elkezdeni? Hogy kell elkezdeni odaajándékozni az életünket valaki olyannak, akit nem is ismerünk, talán nem is szeretünk, vagy esetleg félünk tőle?
Azt hiszem, hogy a találkozás mindig azokkal az emberekkel történik, akkor beszélünk igazán találkozásról, amikor egy embert még nem ismerünk. De pontosan erről van szó, hogy ehhez kell egy bátorság is, és kell egy kockázatvállalás is, hiszen minden találkozásunkban kockázatvállalás is van, hiszen az ember kiteszi magát, kiszolgáltatja magát, az emberek ezért kerülik el egymást, mert nem akarják kiszolgáltatni magukat, hiszen ha én találkozom a másik emberrel, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezt a másikat kifaggatom, vagy kihallgatom, hanem amikor én találkozni akarok a másik emberrel, akkor magamat fedem fel, pusztán azzal, hogy odafordulok hozzá, és ez biztos, hogy kockázat, de ugyanakkor, ha az ember valóban ezt meg tudja tenni, akkor olyan visszaáramlásnak lesz a tanúja, vagy olyan visszaáramlás jelenik meg számára ajándékképpen, ami egyáltalán gazdagítja az életünket. Mert ugye általában mi emberek elvárásokkal vagyunk egymás iránt, ez rossz irány. Az alapirány az, hogy én akarom megajándékozni a másik embert. Az alapirány ez, hogy neki akarom adni az életemet, valamiképpen rádöbbenteni arra, hogy érte vagyok. És azt hiszem, hogy ezen is sokat kellene gondolkodni, biztatni az embereket erre, hogy mekkora dolog az, amikor egy ember fölismeri azt, hogy valaki igent mond neki. Amikor valaki megsejteti vele azt, hogy ön fontos. Ez azt jelenti, hogy a másik embernek az életét igazolom. Erre vágyakozunk, ezt várjuk egymástól, hogy a másik ember igazoljon bennünket, és ez az igazolás pontosan ezt jelenti, hogy rácsodálkozom arra a másik emberre, és ebben a pillanatban az ember már hozzám tartozik. Ez az ajándék teszi azt a másik embert boldoggá, és talán még azt is mondhatnám, hogy értelmet ad az életét.
Igen, de hogyha valaki hozzám tartozik, akkor azért felelősséget is viselek.
Pontosan. Ez pontosan ezt jelenti, igen, így jön ez egy következő érték, hogy felelősek vagyunk egymásért, és itt van a hit nélküli embernek az igazi problémája. Mi igazolja nekem azt, avagy milyen alapon várhatják el tőlem, hogy én felelősséget vállaljak a másik emberét azért, mert ez így illik, vagy így méltó, így helyes, lehet ilyeneket mondani, akár ezt is mondhatom, hogy emberhez méltó, a felelősség sokkal, de sokkal többet jelent. Ez nagyon érdekes dolog, Szent Istvánnak, a mi első királyunknak az élet történetén sokat elmélkedtem, és jó pár évvel ezelőtt Franciaországban voltam egy kongresszuson, ahol a kongresszus témája Szent István életfelfogása volt, talán ez a legjobb szó, hogy mitől volt Szent István olyan, amilyen, mitől volt az ezredfordulón Európának az elseje, ami Szent Királyunk, és ezt egyszerűen így fogalmazták meg, az ő nagysága abban állt, hogy felelősséget vállalt Isten előtt a nemzetéért. És azt hiszem, hogy itt van az a pont, amire sokkal, de sokkal jobban kellene figyelnünk, ha én hívő ember vagyok minden szentek ünnepén, egyáltalán az egyházi gondolkodásunkkal kapcsolatosan, sokkal többet kellene erre is utalni. Ha én hívő ember vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy én Isten előtt vagyok felelős a másik emberért, vagyis erről nekem hitem szerint Isten előtt el kell számolni az életem végén. Tehát Isten nekem ezt a feladatot kiosztotta, és erről a feladatról nekem el kell számolni. Persze csak a hívő embertől várható ez el.
A hívő embernek Isten ad egy világos útmutatást arra, hogy a felelősségének mi a tartalma?
Nem.
Például, hogyha hajléktalannal kerül szembe.
Nem ad konkrét utasítást így, hanem értünk, Jézus Krisztus értünk emberré lett. És miért lett értünk emberré Krisztus? Azért, mert ezzel a Szentírás ezt is egészen karakterisztikusan fogalmazza meg, hussá lett értünk Krisztus. Sarx egeneto, görög szentírás így fogalmazza meg, vagyis hús-vér emberré lett értünk, és miért? Azért, hogy megtanítson bennünket arra, hogy hogyan kell élni az Isten elgondolta embernek, tehát nem kell nekünk más tenni, mint odafigyelni Jézus életére, Jézus szavaira és Jézus példájára. Ezért fontos például a gyerekeknek a hitoktatása, ezért fontos például a gyerekek erkölcsös nevelése, mert ezt a krisztusi példát állítja a középpontba, ami nagyon egyszerűen így fogalmazódik meg a Szentírásban: Jézus értünk emberré lett, körüljárt és mindenkivel jót tett.
Ennyi volna a dolgunk?
Ennyi.
Mit tegyünk, amikor olyan helyzettel állunk szemben, amivel most szembe fogunk kerülni? Ki lehet tiltani a hajléktalanokat a frekventált budapesti területekről? Azért kérdezem ezt öntől, mert még tavaly decemberben írtak egy levelet az összes országgyűlési képviselőnek. Ön is aláírta, hogy az nagyon veszélyes út,
igen,
amikor a társadalom konzultációjára bízzuk a társadalomból kilógó emberek sorsát, szakemberek nélkül.
Hát ugye, amikor egy ilyen döntést hozunk, akkor ez azt jelenti, hogy a közösségből egyszerűen kiszorítjuk az embereket. Ezeknek az embereknek a tragédiája pontosan az, hogy kiszorultak a közösségből. Most ne azt firtassuk, hogy miért, hogy ők ebben mennyire hibásak, és mi minden más hibás abban, hogy ők ide jutottak. Most ez egy másik kérdés. Egyszerűen ezek az emberek nincsenek a helyükön. Az ember csak a közösségben, a másik ember közelében lehet a helyén, sőt, még ha még radikálisabban fogalmazok, akkor azt kell mondani, hogy az ember csak a másik ember szívében, a másik emberben lehet otthon. Tehát ezek nagyon, de nagyon kétes dolgok, amikor ilyeneket fogalmazunk meg, mert ebben az esetben a társadalomból egyébként is kiszoruló emberek helyzetét nem hogy legalizáljuk, hanem még nehezítjük is. Tehát ezt semmiképpen nem fogadhatjuk el, miközben tudjuk azt is, hogy az összes többi embernek is, akik rendezett körülmények között élnek, joguk van ahhoz, hogy az ő világuk rendezett maradjon. Ezek az emberek mindig veszélyeztetnek is bennünket, most a veszélyeztetést helyesen értem, veszélyeztetik a mi nyugalmunkat, veszélyeztetik a mi látszólagos rendezett világunkat, viszont nem lehet nyugalmunk sem, meg nem lehet rendezett sem az életünk, ha el tudjuk fogadni azt, hogy ezek az emberek ilyen helyzetben vannak. Nem hiszem, hogy nyugodtan le lehet ülni egy asztalhoz étkezni, miközben tudom, hogy valaki éhezik. Lehetetlen az bebújni téli hideg időben a meleg ágyamban úgy, hogy tudom, hogy emberek fagyoskodnak az utcán. Ezek elviselhetetlen lelki terhet jelentenek az ember számára, de ez egy belső minőségi változást kíván az embertől. Ezt nem lehet jogi úton, ezt nem lehet törvényekkel, ezt nem lehet parancsolatokkal rendezni. A szívünkbe írt törvényről van szó, és a szívünkre írt igazságokról van itt szó. Ezt nem lehet megkerülni.
A Máltai Szeretetszolgálatnak, vagy ahogyan a segítettek szokták mondani, a máltásoknak óriási tapasztalatuk van abban, hogy mit kell a szegény emberekkel kezdeni, hogyan kell nekiállni egyáltalán segíteni. Mi lesz az ő sorsuk, ha kiszorulnak olyan területekről, ahol eddig úgy, ahogy el voltak?
Azt hiszem, hogy azt kell tudomásul venni, hogy a közösségnek mindig vannak olyan tagjaik, akiket csak elhordozhatunk. A közösségnek vannak olyan tagjai, akiket meggyógyíthatunk. A közösségnek vannak olyan tagjai, akiket vissza tudunk vezetni a normális emberi társadalomba. Ezt világosan és tisztán kell látni. Én azt hiszem, hogy a máltaiak, mi pontosan ezen a területen talán talán pontosan keresztény ihletettségünknél fogva megértőbbek vagyunk, megengedőbbek vagyunk, elnézőbbek vagyunk, mert pontosan az előbb említett lelki neveltetésünk mindent meghatároz, a hitvédelme és a szegények támogatása a máltai jelmondat, de azt hiszem, hogy akkor, amikor ezzel a kérdéssel szembesülünk, amit felvetett, hogy kiszorulnak az emberek, és még talán lökünk is rajtuk, itt egyszerűen arról van szó, hogy vannak olyan emberek, akiknek az életét csak elhordozni lehet. Akiket mint a közösség néha elviselhetetlennek, vagy elhordozhatatlannak tűnő teherként kell elhordozni. Enélkül ezt a kérdést nem lehet emberhez méltóan kezelni.
De most nem hordozzuk el. Most nem fogjuk őket látni. Nem lesznek a szemünk előtt. Ez elhordozás?
Nem. Ez semmiképpen nem. Ebben az esetben a társadalmi felelősséget lerázzuk a vállunkról. Ezek az emberek maradnak nekünk. Maradnak nekünk, hogy mi keressük őket, és aki ezek közül valamilyen módon felkarolható, azokat visszahozzuk, talán úgy, mint Jézus, aki az eltévedt bárányt keresi, és ölbe veszi, és hazaviszi, visszaviszi a nyájba, visszaviszi a közösségbe, vagy azt tudjuk tenni, hogy nap mint nap elmegyünk, és egyszerűen találkozunk velük, és segítünk nekik ételben, italban, ruhában, és lesznek olyanok, akiken mi sem tudunk segíteni, ezek az emberek azok, akikért a hatóságnak és a különböző szerveknek összefogva lehet csak segíteni.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke Kozma Imre az Inforádió arénájának vendégelnök úr, még egy kérdést szeretnék feltenni a várható téllel kapcsolatban. Van elég emberük megkeresni azokat, akiket a szokott helyeiken nem fognak megtalálni ezek után?
Úgy gondolom, hogy ma már a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nem csupán önkéntesekkel dolgozik, hanem olyan feladatkör ez már például a hajléktalanokkal kapcsolatosan is, amely egy szervezett tevékenységet kíván. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy a önkéntesek nem képesek szervezett tevékenységre. Van egy ilyen félelem, vagy félreértés az önkéntesekkel kapcsolatosan, hogy jó, hát azok lelkesek, és valamit szeretnének tenni, talán a saját lelkük kielégítésére, vagy megnyugtatására is, és akkor nem, azért, ha valaki önkéntesként tevékenykedik, az nem jelenti az, hogy nem tud szakszerű munkában részt venni, de jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam a kérdésére, hogy megfelelő alkalmazottunk van, akik ezt a munkát részben végzik, részben irányítják, és ebben munkába be tudnak kapcsolódni az önkéntesek, hála Istennek egyre többen. Sőt, most ez egy külön öröm a számunkra, ugyanakkor egy külön gond is, mert nem egyszerű az önként jelentkezőt, vagy egyszerűen azt az embert, ugye mire gondoltam itt, hogy öröm is, meg egy külön feladat is, hogy a középiskoláskorú fiataloknak bizonyos kötelezettségük van ezen a területen. Nagy-nagy öröm egyébként, hadd mondjam azt, hogy ezt a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezte 20 évvel ezelőtt, és ezt ragyogóan megvalósították, ezt a modellt, ezt a programot Miskolcon a jezsuita gimnáziumban, és ennek olyan üzenete lett, hogy elérte nem csupán az ország ilyetén vezetőit, hanem Európa több országába is eljutott ez a kezdeményezés. Tehát van elegendő dolgozónk, és van elegendő önkéntes, hogy ezt a munkát tudjuk végezni. A kérdés csak az valóban, hogy azok, akiken segíteni akarunk, mennyire partnerek ebben.
Számon lehet rajtuk kérni a partnerséget? Hogy látja?
Igazából nem. Valójában vannak emberek, akiknél igen, hát én nagyon sok hajléktalant név szerint ismerek, és ez egy nagyon fontos dolog. Autózom a városban, és itt-ott, ahol ugye megáll az ember a lámpánál, akkor jönnek oda nagyon kedvesen ezek a hajléktalanok. Vannak, akik számára ez már elegendő, ez a kapcsolat, hogy név szerint ismerjük egymást, az nagyon fontos ám, hogy nevén nevezek valakit. Az elnevezések ebből a szempontból fontosak, hogy én azt tudom mondani, hogy Ferenc vagy Jóska, ez azt jelenti, hogy ő beletartozik valamiképpen az én életembe. Hiszen az utcán is megyünk, járunk, elünk, számtalan emberrel találkozhatunk villamoson, metron, nem tudjuk a nevét. Milyen izgalmas kérdés ez, amikor ez a különösen bajban lévő ember találkozik az emberrel, találkozik velünk, és akkor mi nevén tudjuk szólítani. Tehát én azt hiszem, hogy igenis, ezektől az emberektől sok minden számunk érhető. Itt vagyunk a szomszédban, a Miklós téren. Ugye akkor, amikor mi ide jöttünk, hát nagy-nagy tiltakozás volt a lakók részéről. Aztán ez elmúlt egy jó fél év alatt, és ma legtermészetesebb a jelenlétünk itt, és az emberek számára is. Mert rájöttek arra az itt lakó emberek is, hogy ezek az emberek is élni szeretnének, valójában csak élni szeretnének. Lehet, hogy még azt is mondhatom, hogy jobban szeretnének élni, de azt hiszem, hogy jól élni, ez a fogalom az ő világukból hiányzik. Nem is biztos, hogy olyan nagy baj, mert lehet, hogy nekünk, mindannyiunknak is el kellene ezen is gondolkodni, hogy mit jelent élni. És talán ezt a hamis illúziót, amivel azért hosszú-hosszú időn keresztül minket kábítottak, jó létben élni, valamikor 20 évvel ezelőtt egy előadásban mondtam, amit most örömmel hallottam egy hónappal ezelőtt vissza, hogy a világ eljutott oda, hogy már nem elegendő adományt adni, ajándékot adni embereknek, hanem meg kell osztani a javainkat. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan helyzet teremtődött ma már a világban, hogy erről le kell mondani, hogy a jólétben élniről, hanem valóban el kell fogadni azt, hogy a javainkat is meg kell osztani, adott esetben talán még azt is, amire nekem magamnak is szükségem lenne, és meggyőződésem, hogyha ez valamiképpen otthont talál bennünk, ez a gondolat, akkor a világról vallott felfogásunk és az egymással való kapcsolatunk is egészen másmilyen lesz. Ha tetszik, hanem erre rákényszerít bennünket a világ.
De látja valami nyomát annak, hogy a javaink megosztása iránti vágy az erősödne bennünk, éppen akkor, amikor ránk hivatkozva takarítják el azokat az útból a szemünk elől, akikkel meg lehetne osztani a javainkat?
Biztos, hogy hosszú ez az út. És megint itt jön az, amit már egyszer említettem, a keresztény élet szemlélet nélkül nagyon nehéz eljutni idáig. Hiszen a keresztény élet szemlélet azt is jelenti, hogy annak a Krisztusnak vagyunk a követői, aki értünk szegényé lett. Márpedig, ha Krisztus értünk szegényé lett, akkor ez követendő életforma, hiszen Jézus maga mondja, hogy kövessétek példámot, jöjjetek utánom, aki keresztény, az Krisztus követő, sőt, a szószoros értelmében nem is Krisztus követőt kellene mondani, hogy Krisztust utánzó. Csak helyesen kell ezt is érteni, az embernek el kell odáig jutni, hogy milyen viszonya van a javakhoz. Nem a javakban való bővelkedéstől függ az ember élete. És hogyha az ember hazamegy és körülnéz a lakásában, akkor megtapasztalja azt, hogy mi minden van körülöttünk, amire abszolút nincs szükségünk. Persze próbálunk igazolást mindezekhoz, ezért kell, amazért kell, dekoráció, stb. Megengedő, de azt hiszem, hogy kevesebb gondja van annak, akinek kevesebbje van, és lehet, hogy nyugodtabban és még boldogabban is élhet. Ez a krisztusi életszemlélet. Nyilvánvaló ezzel az ember egy helyes életszemléletet akar kifejezni. A hitetlen világtól ezt nagyon nehéz megint elvárni, mert milyen jogon mondom neki azt, hogy oszd meg a javaidat azzal a másikkal, akinek hiányai, aki valamiben hiány szenved.
Mennyi kényelmetlenséget kell elviselnie az embernek ahhoz, hogy boldog legyen? Annyit, mint Krisztusnak? Azt talán túlzás volna elvárni egy átlagembertől.
Nem. Azt hiszem, hogy nem kell sok kényelmetlenséget elviselni, sőt, amikor az ember egy picit távolságot tud felvenni a javakkal kapcsolatosan, tehát nem úgy jelennek meg az életünkben a javak, legyen akár egy szép töltőtól, vagy egy jó töltőtól, vagy egy jó számítógép, vagy bármit mondhatok, hanem mint ami a feladatom végzéséhez szükséges, stb. Ha bizonyos távolságot tudunk fölvenni a javainkkal kapcsolatosan, és ennek következtében pedig közelíteni tudunk egymáshoz, mert ez a cél. Elhinni azt, hogy csak a másik emberrel való kapcsolatom, a másik emberrel való összetartozásom, a másik emberért érzett felelősségem teremt egy olyan helyzetet, hogy elmondhatom azt, hogy van értelme az életemnek, mert valakiért élhetek, és valakivel úgy tartozhatok össze, hogy ezt még jó esetben ő értékeli is, hát itt kell a súlypontokat megtalálni.
De hogyan vonjam be ebbe a családomat? Mert azt még csak el tudom viselni, hogy magamnak nem kell szép új ceruzát venni, de ha a fiam azt mondja, hogy neki kell egy szép új ceruza, annak nem tudok ellenállni.
Biztos, hogy egy szülőnek nagyon nehéz, hiszen én a fiatal koromtól fogva, én 24 éves koromban tettem szegénységi fogadalmat, amikor elkezdtem a papi életemet, és derékba vágták az életemet, más utat szántam magamnak, és el kellett fogadni, hogy az ember életútját nem csupán ő formája és alakítja, hanem bizony abba beleszólnak mások is, és keresztbe is tudnak tenni, és a papi munkámat Dorogbánya lelkészségen kezdtem, ahol a szegénységnek olyan arcával találkoztam, mint addig még nem. És akkor azt mondtam, hogy ha emberek így élnek, akkor, és én pap vagyok, akkor nekem ezek mellett van a helyem, és ezekért az emberekért kell élni. És ott láttam, meg azóta is látom, hogy bizony nem egyszerű egy gyereknek elmondani azt, egy apának, anyának elmondani a gyerekének, hogy neki nem lehet olyan Adidas cipője, mint az osztálytársának. Ez csak úgy lehetséges, hogy egy ilyen légköre, egy ilyen mentalitása van egy családnak. A gyerek akkor sem érti meg ezt könnyen, mert még gyerek. Éppen ezért kell nem csak tanítatni, nem csak iskolába hordani, hanem nevelni is, és azért nem szabad elfelejteni. A nevelés első helyszíne az a család. A második helyszíne, ki kell ezt is mondani, a hívő közösség. És a nevelés harmadik eszköze az iskola, és a nevelés negyedik eszköze az a nagy közösség. Tehát nyilvánvaló, hogy egy szülőnek is adott esetben vérzik a szíve, amikor nem tudja ugyanazt megadni a gyerekének, mint amit megadhat egy másik szülő a gyerekének, de ha az a gyerek megtapasztalja azt, hogy mit jelent az, hogy nekem apám van, anyám van, akkor ezek fölé tud emelkedni. Én nem egy gyerektől hallottam ezt, pont egy ilyen esetben mondta az egyik gyerek, mikor ott dicsekedett neki a osztálytársa, hogy neki milyen edzőt ruhája van, vagy mit tudom, a mi volt, azt mondta, nekem meg testvéreim vannak. Szóval, amikor egy gyerek már eljut idáig, akkor azért ez egy emelkedett életszemlélet, és bizony, ha az ember nem tud kikerülni ebből a versenyből, ahol nincsenek egyenlő feltételek. Ez egy borzasztó a világban, hogy versenyre késztetnek bennünket, vagy még bele is szólítanak minket, vagy bele is hajszolnak bennünket egy versenybe, ugyanakkor a feltételek nem egyformák. Hát az az apuka, akinek 250 ezer bruttó a fizetése, hogy tudna annyit adni a gyerekének, mint az az apukájának 2 millió a bruttó fizetése. Tehát nincsenek egyenlő feltételek, és ezért is fontos a társadalom gondolkodásának a formálás, és ezért oly nagyon fontos a hitbéli nevelés is. Én nagyon elkeseredtem akkor, amikor hallottam azt, hogy lehetőség van végre, hogy lehet hittant is tanulni az iskolában, erkölcstant. Rendben van. Egyik oldalon jajgatunk, hogy milyen agresszívek az emberek, milyen agresszívek a fiatalok, és akkor, amikor a lehetőség megvan, hogy olyan értékekkel találkozzanak a fiatalok, amik pontosan a gondolkodásukat és a magatartásukat alakítják, akkor ott meg majdnem, hogy még lázadozással is találkoztam. Mit akarnak? Mire kell ez? Szóval ilyen gondolkodásmód, ez majdnem, hogy életellenes. Úgyhogy ezek bizony újra meg újra gondolandó kérdések.
Jó néhány helyen végzik az országban most is a jelenlét program különböző projektjeit. Könyvet is adtak ki róla, az ott dolgozó emberek elmesélték őszintén a kudarcaikat is.
Persze.
Mi a siker egy ilyen helyzetben?
Nem szabad sikerről beszélni. Ugye éppen most nem régen volt Lakiteleken a mi továbbképzésünk, és a most ebben az évben is az önkéntesség szelleme volt a központi téma. Mit jelent a dolgozóink esetében, a munkatársaink esetében és az önkéntesek esetében az önkéntesség szelleme? Ha én most a jelenlét programot említem, akkor ez ezt jelenti, hogy ebben a programban csak azok tudnak igazán eredményesen helytállni, akik eljutottak odáig, erről szólt ez a mostani továbbképzés, ez egy kicsit tudományos és kicsit lelki témájú képzés, hogy ezt az egyszerű szentírási mondatot jártuk körül, önként adom oda. Ez mindegyik fogalom nagyon fontos, az, hogy önként, nem parancs, és odaadom. Tehát le tudok mondani. Most a jelenlét program ezt jelenti, hogy amiről már beszéltünk, hogy beengedem az életembe azt a másik embert. Tehát én úgy foglalkozom vele, mint akinek ajtót nyitottam. Van egy nagyon szép, irgalmas, rendi, középkori hívó mondat, irgalmas rendi szerzetes is vagyok, ezért hozom csak ide, Janua patet cor magis. Magyarul ez így hangzik, gyönyörű latinul is ez a mondat, kapunk tárva, a szívünk még inkább. Tehát a jelenlét program ezt jelenti, hogy úgy foglalkozunk emberekkel, úgy vagyunk kapcsolatban segítségre szoruló emberekkel, hogy a szívünkbe is beengedjük, mert enélkül nincs szó jelenlétről. Úgyhogy ezek nem azt jelentik, hogy minden esetben ez tökéletesen sikerül, de hát más se sikerül mindig úgy, ahogy azt szeretnénk, vagy ahogy azt elgondoltuk, újra nekifutunk, és mindig újra kezdjük, nem csak minden nap, hanem minden találkozáskor.
Nem félnek attól, hogyha egyszer egy ilyen programnak bármi miatt vége van, és elengedik egymás kezét azokkal, akikkel most együtt laknak, együtt dolgoznak, akkor vége?
Biztos vagyok benne, hogy ezeknek az embereknek a kezét nem fogjuk elengedni, ha egyszer egy rendelkezés okán azt mondják, hogy mindenre nincs szükség, nem tudom, hogy mi lesz a következménye, egy biztos, hogy ezek a kapcsolatok pont a jelenlét program keretében létrejött kapcsolatok valamiképpen tovább élnek. Nyilvánvalóan lazábban, mint akkor, amikor naponta találkoztunk, de ezt ugyanúgy kell elgondolni, mint a család életében. Egy család ereje pontosan abban van, hogy rendszeresen találkoznak a családtagok, és ezáltal élő, ezáltal életszerű. Én azt gondolom, hogy akiknek egyszer megfogtuk a kezét, azt igyekszünk szorosan tartani. Aztán, ha kitépik a kezünkből őket, ez megint ennek a világnak a csúnyábbik arca, amennyire lehet az ember harcol ezek ellen.
Elnök úr, a Máltai Szeretetszolgálatot kívülről sikertörténetnek szoktuk látni. 25 évvel ezelőtt hallottunk először róla, a Követség kertjében, a világ összes sajtóorgánumban, emlékszem rá, ott volt, amikor a németeket próbálták ott menteni. Ez egy sikeres szolgálat. A rendek, amelyek Magyarországon így vagy úgy újraélettek, azok be tudják tölteni a feladatukat?
Nem. Miért? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, hiszen a Máltai Szeretetszolgálat egy jó helyzetben indult újra, mert még elevenen éltek az emberekben az előző évtizedeknek a hatásai, és megjelent valami új. A nyolcágú csillag, vagy kereszt jegyében, és az idősebbek még vissza tudták idézni ennek a képét, a fiatalok meg rácsodálkoztak. Tehát ez ilyen értelemben mozgósított. Arról nem beszélve, hogy konkrét történelmi feladatok voltak, hiszen itt voltak a kelet-német menekültek, jött a romániai forradalom, jött a délvidéki háború, tehát ezek mind-mind olyan kihívások voltak, amelyek megszólítják az embert. Most az összes többi rend, akár az én rendemet mondhatom, az irgalmas rendet, amire pedig oly nagyon nagy szükség lenne.
Gyógyító rend,
ugye a gyógyító kultúrának egy olyan szellemiségét jeleníti meg a betegápol irgalmas rend, amire ha valahol, akkor Magyarországon mindennél nagyobb szükség van. Hát persze, ha megyünk keletre, akkor még ijesztőbb a helyzet, akárha Erdélybe megyünk, vagy Kárpátaljára, vagy Ukrajnába, még ijesztőbb, de ha a nyugati világgal hasonlítjuk össze, akkor bizony ennek a rendnek a gyógyító kultúrája, amely alapvetően pontosan arra hivatkozik, hiszen a hospitalitás a karizmája, ami azt jelenti, hogy a beteg nem csupán egy ellátásra szoruló lény, hanem vendég. Tehát valamiképpen egy más szellemiséggel kell őt fogadni, mint az, hogy valaki megjelent egy igényével, egy várt, egy fogadott ember, és akit úgy veszünk körül, mint egy várt és szeretettel várt vendéget, hogy mennyire fontos ez a szellemiség ebben a pénztelen egészségügyi rendszerben, akkor azt hiszem, hogy ezzel senki nem vitatkozik. Sajnos a mi rendünknél is, és a többi rendnél is alapvetően az a baj, hogy ez ma nem teremt egy igazi karrier lehetőséget. Az, hogy én beteg, kiszolgáltatott embereknek adjam oda az életemet, akik valóban a legtöbbet várják, és legtöbbet kívánnak a másik embertől, adott esetben kibírhatatlanul rossz természetű emberek, de amikor ott van, és a betegség tépi a testét és a lelkét, akkor az igényeit pontosan akkor, hogyha rossz természetű, még inkább megfogalmazza. Alig van ember, aki erre az útra elindul. Mert azt mondja nagyon egyszerűen, sajnos, megint a hitbéli motiváció hiányzik, amikor egy ember azt mondja, hogy én valamiképpen az Istennek akarok válaszolni, annak az Istennek, aki Jézus Krisztusban arra hívta fel a figyelmemet, hogy a másik emberért kell többet tennem, és a másik ember van az figyelmemnek, az érdeklődésemnek a középpontjában. Ez hiányzik. És akkor emberek azt mondják, hát sokkal könnyebb munkával, sokkal egyszerűbben keresem meg azt a pénzt, amit itt, sőt, majdnem úgy azt mondhatnám, hogy itt kevesebbet tud keresni, mint egy másik helyen. Tehát nem jönnek. Sajnos ugye a különböző szerzetes rendek, amely közösségek egy speciális feladatkört ölelnek fel, egy Isten utáni világban, vagy egy közömbös, hitetlen világban, hát nagyon nehezen találnak rá erre az útra.
Kozma Imre, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.